Kedves hallgatom! A Prédikátor könyve 5. részének 10. versét olvassuk. Ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is. Mi haszna van hát belőlük a gazdának? Legfeljebb annyi, hogy szemlélheti. Az embernek a vagyon iránti magatartása a kérdés. Semmi rossz sincs a jövedelmi rendszerben. Az a helytelen, amit az emberek elrontanak benne. A pénzszerelme az embereket arra készteti, hogy a gazdagság érdekében igyekezzenek meggazdagodni. Látunk emberi közösségeket, amit azt tart össze, hogy mindnyájan a pénzt igyekeznek fölhalmozni. Egyszer egy komikus színész azokat tette nevetségesekké, akik igyekeztek meggazdagodni. Beszéde végén ezt a megjegyzést tette. Minket ebben a vállalkozásban egy vonás tartott össze, a kapzsiság. Igen, a kapzsiság van sok termék mögött. Ez tartja össze az üzleti világot. Ez tartja össze a maffiát. Ez tart össze sok nagy szervezetet. Meg kell vallanom, hogy szerintem helytelen, amikor egyetlen ember vagy egyetlen szervezet ilyen nagy vagyont birtokol, miközben mások szegények és szükségben vannak. Ez talán radikálisan hangzik, de hiszem, hogy valamit ezen változtatni kellene. Tekintsünk például Indiára. A maharadzsa óriási vagyont tart a kezében, miközben a tömegek nyomorban élnek. Isten elítéli ezt a nagy vagyonkülönbséget. Elítéli, mert a pénz szeretetéből fakad. A kapzsiság áll az istentelen kapitalizmus és istentelen munkaerő mögött. A kapzsiság a pénz szerelme. Olyan csodálatos lenne, ha az ember Isten dicsőségére keresne pénzt. Csodálatos lenne, ha a pénzt helyesen használnák. A kapzsiság egyetlen ellenszere természetesen az, hogy Krisztust befogadjuk a szívünkbe. A növekedés a növekedés kedvéért egyáltalán nem használ. Ez igaz az üzleti életben, sőt még a keresztény szervezetben vagy az egyházban is. Ezt személyes tapasztalatból tanultam meg. Éveken át egy nagy gyülekezet lelkipásztora voltam. A növekedés önmagában azért a célért, hogy nagy gyülekezetünk legyen, semmi mást nem okozott, csak fejfájást. Abban nincs semmi érdekes. Az Úr megtanított, hogy a növekedésnek Isten dicsőségéért kell történnie, és ezt kellett életcélommá tennem. Ezt ma is szemem előtt tartom. Amikor terjesztem Isten igéjét, az ő dicsőségét igyekszem szolgálni. Édesen alszik, aki dolgozik, akár keveset, akár sokat eszik. A gazdagot ellenben nem hagyja aludni a jól lakottság. Prédikátor könyve, 5. rész, 10. vers. A dolgozónak talán nem sok jut, csak annyi, hogy falánk ne legyen, és mégis talán sokkal jobban alszik, ha nem tömi tele magát. A gazdag embernek mindene megvan. Mindig a legfinomabb falatokat eszi, és eléggé bele is fárad a duskálásba. Elveszti az étvágyát. Ezen kívül aggódik gazdagsága miatt, ami éjszaka is ébren tartja. Amikor a Hawaii szigeteken voltunk, egy gyönyörű szállodában lakhattunk a túra mérete miatt. Megfigyeltem, hogy milyen sok boldogtalan ember tömörült össze a szállodában. Csak azért mentek Hawaiiba, hogy jól érezzék magukat, de mindig aggódtak valami miatt. Az egyik asszony 30 percet töltött azzal, hogy az értékmegőrzőben elhelyezze az ékszereit. Amikor odaérkeztem az alkalmazotthoz, azt mondta, hogy az asszony már volt itt azelőtt is, és még legalább 12-szer visszamegy, hogy ellenőrizze azokat, vagy kivegyen belőlük egyet, és egy másikat ismét visszategyen. Boldog voltam, hogy a feleségemnek nem voltak ilyen problémái. A gazdag asszonynak igazán sok volt a baja, mert esetleg 100 000 dollár értékű ékszereiért kellett aggódnia. A gazdagság megsokszorozza a gyötrelmeket. Talán ez az oka annak, hogy az Úr nem engedte, hogy meggazdagodjam. Van egy fájdalmasan rossz dolog, amit láttam a nap alatt. A gazdája rovására őrizgetett gazdagság. Prédikátor könyve, 5. rész, 12. vers. A gazdagság valójában ártalmas, és sokkal ártalmasabb, mint amennyi hasznot hozna az embernek. Néha a szegény ember sokkal boldogabb, mint a gazdag. Mégis Pál apostol azt mondta, hogy megismerte mind a bővelkedést, mind a szűkölködést. Őszintén szólva, én is szeretném kipróbálni mind a kettőt. Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és ha fia születik, annak semmi sem marad. Prédikátor könyve, 5. rész, 13. vers. Azt mondja, hogy egy ember fölhalmozhatja a vagyonát, és a fiára hagyhatja, és a fiú eltékozolhatja. Manapság az emberek egy kicsit okosabbak ezen a téren. Nem közvetlenül a fiúkra hagyják a vagyonukat, hanem valakinek a gondnoksága alá helyezik, aki kis összegekben adja át a vagyont a gyermeknek, hogy megőrizze a család vagyonát. Ma sok kiemelkedő ember van, aki sohasem keresett semmit az életében. Mindent mástól örökölt. Csak ezért lehet gazdag. A pénzkezelés bölcsességének a hiánya jellemzi őket, de befolyásos pozíciókban vannak. Ez ma az egyik problémánk. Azt hiszem, ma már elég széles szakadék tátong a gazdagok és a szegények között. Ez mindig elválasztó vonalat húzott az emberek közé. Sok gazdag érzi ezt, ami magyarázatot ad arra, hogy sok gazdag ember politikailag liberális elveket vall. Már megvan a pénzük, és ahhoz senki ne nyúljon. Ezért készek liberális programokat támogatni, amit a mi adópénzünk tesz lehetővé. A gazdagok nem fizetnek ezekért a programokért. Ez a valódi probléma. Salamon megértette ezt, és beszélt erről a helyzetről. Rájött, hogy a gazdagság nem elégít meg, és nem oldja meg az élet problémáit. A 6. fejezet zárja annak leírását, hogy Salamon mi mindent kipróbált a megelégedés keresésének útján, még a gazdagságban való élvezetet is. Láttam, hogy van egy rossz dolog a nap alatt, amely elhatalmasodhat az emberen. Ha Isten valakinek gazdagságot, kincseket és tekintélyt ad, úgyhogy nem hiányzik neki semmi, bármit is kívánna, de Isten nem engedi meg, hogy élvezze azt, hanem idegen ember élvezi, az hiába való és fájdalmasan rossz dolog. Prédikátor könyve, 6. rész, 1. és 2. vers. Egyik barátom mondta, hogy amikor egy szállodában volt, ott látta a világ leggazdagabb emberét étkezés közben. Csak néhány morzsa volt előtte bizonyos zöldségféle, amit elé terítettek. A másik asztalnál egy pincér ült, aki egy szállodában dolgozott, és éppen fogyasztotta hatalmas adag ételét. Aki megengedhette volna magának a legbővebb étkezést, az nem tudta elfogyasztani. A másik meg éppen, hogy megengedhette magának, de volt jó étvágya hozzá. Jobb, ha valakinek van étvágya, mint a nagy bankbetét. Ha valakinek 100 gyermeke születik is, ha sok évig él is, magas kort érve meg, de ha nem tudja élvezni javait, sőt méltó temetés sem jut neki, akkor azt gondolom, hogy jobb az elvetéltnek, mint neki. Prédikátor könyve, 6. rész, 3. vers. A gazdag ember csak 3-szor ehet egy nap, és csak egy ágyon aludhat egyszerre, és nem élhet tovább, mint a szegény, akármennyi orvosa is van. Aztán semmit sem visz magával, amikor innen távozik. A szemfedőn nincs zseb. Jobb gazdag ember volt, és azt mondta, hogy semmi nélkül jött a világra, és ugyanígy távozik a világból. Hiába valóság az, ha valaki olyanra fordítja az életét, ami nem szerez boldogságot, és nincs értéke a más világon. Egyesek éppen erre az ürességre fordítják életüket. Ez az utolsó Salamon vizsgálatai között. Már kipróbált mindent a nap alatt, hogy vajon ad-e megelégedettséget és örömet neki az életben. Próbálta a tudományt, a világegyetem természeti törvényeinek tanulmányozását, ami valamivel előbbre vitte, de nem elégítette ki. Aztán hozzákezdett a filozófia és pszichológia tanulmányozásához. Ezek sem elégítették meg. Elment az élvezetek és a materializmus világába. Próbálta a fatalizmust, ami annyira népszerű életfilozófia korunkban. Próbálta az egoizmust, és csak magának élt. Aztán kipróbálta a vallást, de egy vallás sem elégítette ki, mert csak Krisztus töltheti be az emberi szívet. A gazdagság volt egy másik terület, ahol Salamon próbálkozott beteljesedéshez jutni. Ő volt a világban a leggazdagabb ember, de rájött, hogy a gazdagság sem ad megelégedést önmagában. Most látjuk, amint az utolsó kísérletezését végzi, az erkölcsiség terén próbál megelégedést. Ma úgy neveznénk őt, hogy a jótékonykodó. Azt mondanám, hogy ez az a hely, ahova a legtöbben igyekeznek, és a jótékonyságban vélik fölfedezni beteljesedésüket. Végig haladnak az élet országútjának a közepén. Ezt a csoportot leginkább a nagyvárosok külső peremén lehet megtalálni, az előkelő környezetben, ahol igyekeznek kényelmesen élni. Gyermekeik jó iskolákba járnak, jó társasági körben forgolódnak, templomuknak a legmagasabb a tornya, a legjobb gyülekezetet látogatják, a leggazdagabb környezetet igyekeznek kialakítani, a legképzettebb a prédikátoruk, aki mindent tud, amit csak az ember tudhat, kivéve Isten igéjét. Természetesen, ha ismerné a Bibliát és azt prédikálná, akkor elvesztené a hivatását. Ilyen típusú társadalomban igyekezett Salamon forgolódni. Jobb a hírnév a drága olajnál, és a halál napja a születés napjánál. Prédikátor könyve, 7. rész, 1. vers. Ez igaz mindenképpen. Semmi helytelen nincs ebben a nyilatkozatban. A jó név jobb, mint a drága olaj. Dicséretesnek tűnik, ha az emberről azt mondják mások, hogy kiváló szomszéd, és hogy soha nem volt még vitatkozás vele, ha nem beszélnek a vallásról vagy politikáról, vagy nem keverednek semmilyen rossz helyzetbe. Csak mosolyog és halad az út közepén, sohasem érintve sem a jobboldali szegélyt, sem a baloldalit. Tiszteletre méltó ember, elismert a lakóterületen. A város különböző szervezeteinek a tagja, kapcsolatban van mindenféle emberrel. Egy napon, majd a temetésén a prédikátor mindenféle jót emleget róla, és próbálja betuszkolni a mennyországba. Salamon azt mondja, hogy jó a hírnév, és a jó halotti beszéd nemes cél, amiért érdemes küzdeni. De vajon kielégíti a szívet? Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak, hiszen így lesz vége minden embernek. Szívlelje meg ezt, aki él. Prédikátor könyve, 7. rész, 2. vers. Az erkölcsiségnek és a jó cselekedeteknek ez a világa méltóság teljessé teszi az embert. Elmegy a klubgyűlésekre, hallgat valami híres tudóst vagy politikust a környezet szennyezésről. Semmit nem tesz ellene, de leül és beszélget nagyon megfontolt módon a helyzetről. A következő héten valaki más, közérdekű kérdést vet föl. Megint meghallgatják, de semmit nem oldanak meg a problémák közül. Aztán elmennek egy híres ember temetésére, és csodálatos emlékbeszédet hallgatnak meg róla. Senki nem hatódik meg rajta különösen, és senkinek sem túlságosan hiányzik az elhunyt. A saját városában így folyik az emberek élete, és ilyen a temetésük. Ez a fajta élet sem képes betölteni az ember szükségleteit. Nekem az ilyen életforma értelmetlenné válnék. Boldog vagyok, hogy még sohasem éltem így, és ma sem ezt az életstílust kedvelem. Ez egyáltalán nem hasonlít az igazi élethez. Azt hiszem, ez az összes között a legrosszabb helyzet. Őszintén szólva, sok fiatalt nem kárhoztatok, akik fellázadnak az ilyen társadalom ellen. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Prédikátor könyve, 7. rész, 3. vers. Az emberek ma mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a szomorúságot. Úgy intézkedtünk, hogy az egész életet végignevessük, amíg a sírhoz érünk. A valóságot annyira betakarjuk a virágokkal és a lágy zenével, és a prédikátor olyan sok szépet, kedveset mond, hogy mindenki így szól odahaza. Ez aztán temetés volt. De nyomban elfelejtik a halál félelmetes valóságát, amilyen hamar csak lehet. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. Prédikátor könyve, 7. rész, 4. vers. Még 50 méterre sincsenek a temetőtől, amikor valaki viccet mond és jót nevetnek rajta. Ezt az életet követik a halál jelenlétében. Valahogy úgy tűnik nekik, hogy ők másként tűnnek el az életből, mint ahogy barátjuk eltávozott közülük. Nem törődnek azzal, hogy milyen irányban haladnak, és mi lesz velük a halál után. Vajon elkároznak? Vajon jó kapcsolatban vannak Istennel? Ezt nem tartják fontos kérdésnek. Adakoznak a jótékonysági célokra, és tevékenyek a Vöröskeresztnél. Jó állampolgárokként részt vesznek a lakóterületük mozgalmaiban. Nem merik megvallani Krisztust, és nem állnak ki mellette nyilvánosan. Jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mintha az ostobák énekét hallgatja valaki. Mert olyan az ostoba nevetése, mint a tövis ropogása a fazék alatt. Ez is hiába valóság. Prédikátor könyve, 7. rész, 5. és 6. vers. Salamon kimutatja. Miért nem próbáljuk ki mindkét csoportot? Figyeljük egy bölcs ember dorgálását, aztán menjünk el máshova, és hallgassuk egy rockzenekar tombolását, és ezt is élvezzük. Az egyik talán jobb, mint a másik, de könnyebb, ha az ember mindkét csoporttal együtt tart. Ez az a kép, amivel a fejezet további része foglalkozik. Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Prédikátor könyve, 7. rész, 9. vers. Ne bosszankodjunk semmi miatt. Legyünk kedvesek, jó barátok mindenkivel, mert ez segítség forrása lesz, ha bajba kerülünk. Válasszuk a könnyű utat. Járjunk a pázsitos ösvényen. Ne legyünk szélsőségesek, és igyekezzünk megegyezésre jutni az emberekkel. Tartsunk a tömeggel, hogy népszerűek legyünk. És a másik este egy másik csoporthoz csatlakozzunk, hogy náluk is népszerűséget találjunk. A jótékonykodók e fejezet szerint azok közé tartoznak, akik szombaton még olyanok, mint a pokol, aztán elmennek a templomba, mint keresztjének vasárnap. Egy ember teljesen lerészegedett szombat este, és amikor találkozott velem vasárnap reggel, így szólt. Tudatni akarom önnel, hogy keresztjén vagyok. Mit gondol rólam, talán azt, hogy pogány vagyok? Pedig ez volt, teljesen pogány. Jó a bölcsesség az örökség mellett, hasznos azoknak, akik látják a napot. Prédikátor könyve, 7. rész, 11. vers. A példabeszédek könyvében azt látjuk, hogy a bölcsesség másik megnevezése Krisztusnak. Krisztus lett nekünk bölcsességgé. Mennyire szükségük van ezeknek a jótékonykodóknak Krisztusra? Mert oltalom a bölcsesség, akárcsak a pénz, de hasznos dolog tudni, hogy a bölcsesség élteti azokat, akiknek van. Prédikátor könyve, 7. rész, 12. vers. Akárcsak a pénzt. Ez az ember sok pénzt akar, de nem akarja Krisztust. A bölcsesség élteti azokat, akiknek van. Az életet nem lehet pénzen megvenni. Az orvostudomány talán képes meghosszabbítani az életünket néhány évvel, de nem képes örök életet adni a földön, sem az örökké valóságban. Csak a bölcsesség, aki maga Krisztus, ő teheti meg. Ne figyelj mindenféle szóbeszédre, és ne halld meg, ha a szolgád átkoz. Prédikátor könyve, 7. rész, 21. vers. Barátom, ha ebben az életben abban igyekszel megelégedést elérni, hogy jótékonykodsz, akkor sohasem éred el a célt. Mégis nagyon sok embernek ez az életstílusa ebben a korban. Elmennek a szórakozó helyekre szombaton este, másnap pedig megjelennek a templomban. Milyen képmutatás ez? Azt látjuk, hogy fiataljaink fellázadnak az ilyen életmód ellen. Sok ezer van belőlük Hawaii szigetén is. Azt a kiváltságot kaptam, hogy szolgálhattam közöttük, és jó néhányan Krisztushoz fordultak. Már minden mást kipróbáltak. De miért nem találták meg Krisztust az otthonaikban, ahol szüleik egyháztagok voltak? Látták, hogy valami nagyon fontos hiányzik az otthonaikból és a gyülekezeteikből. Látták a képmutatást, az erkölcscsőszök életének az ürességét, és a jótékonykodóknak a semmiségét. Azt hiszem, könnyebb elérni egy istentelen ateistát, mint egy képmutató templomba járót. Az istentelen ateista esetleg választ ad az evangéliumra, ha először hallja életében, de a képmutató templomlátogató már olyan sokszor hallotta az evangéliumot, hogy teljesen megkeményedett a szíve. Ez valóságos tragédia. Imádkozzunk! Uram Jézusom, őrizd meg a képmutatástól! Add, hogy őszintén valljam, és éljem a te életedet. Ámen.